A dolog úgy kezdődött, hogy kaptam egy értesítést egy könyvbemutatóról, A király vacsorája, ez a könyv címe, és nekem rögtön Mátyás király jutott az eszembe, a magyar népmesék, Mátyás király szakácsa. Most itt nem erről van szó. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. A király szakácsa, Villám Attila, itt ül velem, a Velencei tópartján vagyunk, majdnem a tópartján, kis túlzással, és az első kérdés, amit valaki a lelkemre kötött, egy fontos ember, kedves főszakács úr, séf úr, mondjon egy olyan receptet, ami könnyen elkészíthető, egy háziasszony villámgyorsan összeüti otthon, és nem kell hozzá tengeri rák, meg garnéla, meg nem tudom micsoda, hanem olyan hazai alapanyagokból, amit könnyen meg lehet venni, összeállítható.
Nagyon-nagyon jó kérdés, köszönöm szépen, először is a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek. Talán maradjunk most az évszaknál, ha már ugye tél van, tehát próbáljunk egy olyan ételt elkészíteni, ami megy az évszakhoz. Én talán a burgundit mondanám. Az Angliában pláne a királyi családnak nagyon-nagyon nagy kedvence volt.
A burgundi az egy bor.
A burgundi, így van, az egy bor, és abból készítenek egy marha pörköltet. Önök most a receptjét elmondom, és ezt nagyon tudom ajánlani.
Kell hozzá egy marha.
Kell hozzá egy marha, és kell burgundi vörösbor, tehát kezdeném itt. És vöröshagymát, fokhagymát szokásos fogjuk. Elkezdjük pirítani a vöröshagymát, nem szalonna alapon készül, tehát nem magyar ételről van szó. Angliában ez nagyon elterjedt, de egyébként francia az étel. Tehát maga az ötlet. Nagyobbra vághatjuk, tehát pölkölt kockára a hagymát, ezt így szoktuk mondani. Ez körülbelül azt mondanám, hogy egy egyszer egy centiméteres méretről van szó, azt elkezdjük pirítani, és friss, lehetőség szerint friss kakukkfüvet, rozmaringot adunk hozzá, miközben a hagyma pirul. Ez nagyon fontos, hogy átvegy az aromatikáját a rozmaringnak, a kakukkfűnek, ezért pirítjuk ezeket a fűszernövényeket, apróra vágjuk, levesszük a száráról, apróra vágjuk, elkezdjük pirítani, mikor szép barnára pirult a hagymánk, hozzáadjuk a fokhagymát a legvégén, és a paradicsompürét a fokhagymával együtt. A paradicsompüréből mondanék körülbelül egy 2 evőkanál paradicsompürét, nem púpos, hanem csapzott evőkanál, vagy egy nagy púpozott evőkanál, mondjuk így.
Nem csapzott, csapott.
Csapott, elnézést kérek. Köszönöm. Még mindig küzdök a magyar nyelve ennyi év után, már mondom az őszintét. És ez egy kulcs dolog, lepirítani a paradicsompürét. Ezt úgy nevezzük, hogy zsírjára pirítjuk a fokhagymával a paradicsompürét. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy a paradicsompürét, amikor lepirítjük, akkor a benne lévő cukor karamellizálódik, és az adja meg a sejmes édes ízét ezeknek a pörkölteknek. Nagyon sokan nem pirítják le a paradicsompürét rendesen, és ez egy nagy hiba. Például a fűszer paprikát se pirítják le Magyarországon sokan, jaj, már meg fog égni. Nem, a fűszer paprikát minden egyes magyar ételnél zsírjára kell pirítani. Egyébként az a nyers, erős paprika ízot lesz a szájpadlásra, ami szerintem egy nagyon nagy hiba. Tehát lepirítjük ezt a paradicsompürét visszatérve a burgundihoz, és akkor szépen lepirít a paradicsompürénk, akkor adjuk hozzá a marhát.
Na de a marhának mely részét?
Na most úgy van, hogy Magyarországon teljesen máshogy főzzük a pörkölteket, mint például a francia konyha. Tehát ha most az eredeti receptet próbálnám keresni, ez a mai háziasszonyoknak Magyarországon kicsit nehezebb lenne, de viszont az eredetit fogom elmondani, és szerintem egy fantasztikus dolog lenne kipróbálni. Tehát a marhának a lábszár vagy a lapocká részét fogjuk majd használni, és amikor ez kockára össze van vágva, egy külön serpenyőbe fogom a répát, sárga répát, fogok körülbelül egy veszünk 6 emberre készítem ezt el, tehát egy 2 darab sárgarépát megpucolok, fölvágjuk kockára, angol zellert megpucolunk.
Mi az, hogy angol zeller? Zeller?
Nem, az angol zeller és a zeller között különbség van. Az angol zeller az egy a zellernek egy fás, elég fás fajtája, tehát én a pucolni szoktam egyébként. Nagyon-nagyon egészséges, ódákat zengenek a vitaminokról benne, és elég elterjedt Magyarországon most már, majdnem minden háztartásban lehet kapni angol zellert. Interspar, Tesco, Ocean, még a Kóba is. Itt nem a legolcsóbb dolog, nyilván drágább, mint a magyar zeller, vagy zellergumó, de az angol zeller, ez egy zöld, kb. 30 centis zöldség, és ezt fejbe árulják. Turmixokba teszik, salátákba teszik, de Franciaországba, meg a világ konyhájába ez a úgynevezett mirompoának az egyik része, ami azt jelenti, hogy alapzöldségek egyik része. Az angol zeller elengedhetetlen ízhatás.
És akkor ezt valahogy kockára kell vágni?
Igen, tehát ezt úgy tudjuk kockára vágni, hogy normális esetben félbe vágjuk, darabjaira kell szedni, mert ez egy fejbe van, levágjuk az alján az összetartó részt, és akkor ez darabjaira szét fog esni. Ezt félbe vágjuk egyesével, hosszába félbe vágjuk, és utána kis kockákra vágjuk, körülbelül akkora kockák, negyed akkorára, mint egy darab csiperke. Vagy akkorára, mint ha gulyásleveshez vágnánk, akkor így mondom. Kockára vágjuk ezt a angolzellert, ugyanekkorára vágjuk a répát is, nagyon-nagyon fontos. És ha már itt tartunk a csiperkénél, akkor a csiperke gombát ajánlanám itt Magyarországon, azt negyedekbe vágjuk, és külön serpenyőbe elkezdjük pirítani a húst. A hús alá nagyon-nagyon fontos, hogy ebben az esetben zsírt fogunk használni, nincs étolaj.
Disznózsír?
Korrekt, használhatunk mangalica zsírt, semmi gond, én mangalicát használok, libazsírt vagy kacsazsírt alternatívába. Nagyon ki kell hangsúlyozni, az étolajjal mostanságban már nem főzünk. Ennek egészségügyi okai vannak, ugye a szívem észti ezeket az olajokat, és az állati zsiradékokban az összes vitamin fel tud oldódni, és segít az állati zsiradék elraktározni ezeket a vitaminokat, az étolaj viszont nem. És az étolajt nem tudja szív megemészteni, tehát nem ajánlom az étolajjal való főzést. Nagyon ritka, hogy ilyet látni manapság. Ha használunk alternatívákat, akkor a repceolajat szoktuk használni. Kókuszolajat ugye megint nem használhatunk magyar vagy francia ételekhez. Na mindegy, bocsánat, visszatérve.
Olívaolajat használhatunk.
A extra virgin olívaolajat salátákra használhatjuk csak, hogy azzal főzni nem szabad. Egyetlen konyha főz azzal, és az se igazából főz, hanem inkább tésztákat keverjük át, miután megfőztük az olasz konyha.
Na most én azt hittem, hogy ez egy villámgyors kezdés lesz, hogy az elején mondunk egy receptet, de elmerültünk a burgundi részleteibe, és még ott tartunk, hogy a marha.
Na, tehát lábszár vagy lapocka, lábszárt ajánlanék, fölvágtuk és elkezdjük a serpenyőbe pirítani, úgy, ahogy van, teljesen külön mindenféle zöldségtől.
Ez már a harmadik serpenyő.
Nem. Ez az első serpenyő, tehát így kezdjük el.
Eddig már volt két serpenyő. Egy serpenyő a hagymának, egy másik a...
Egy serpenyő a hagymának, meg a fokhagymának, az kész van. A paradicsom pürével, koncentrátummal ugye azt ott nekünk áll. Ugye benne van a rozmaring, a kakukkfű, és ha nem mondtam volna, akkor babérlevél.
Meg ez az angol zeller, igen.
Nem, az... külön van.
Az külön van.
Most a második serpenyőbe, ott van üresen nekünk a második serpenyő, előtte van a húsunk, az angolzella, a répa, a csiperke gomba, és ennyi. Van egy nyitott vörösbor előttünk, burgundi, de egyébként bármilyen vörösborból meg lehet ezt csinálni.
Tehát valami hazai vörösbor tökéletesen. Villányi, szekszárdi, egré.
Nagyon fontos, hogy nem használunk semmilyenféle köményt, fűszerköményt vagy fűszerpaprikát, mert nem magyar ételről beszélünk. És fogjuk a húst, és elkezdjük szépen pirítani a forró serpenyünkbe, a mangalica zsírunkon, egészen addig, amíg ez kérget nem kap. Kívülről egy szép barna kérget, bezártuk a rostokat. Ez körülbelül egy jó 8-10 perc is igénybe vehet egy közép tűzön, és utána fogjuk, és ezt a húst egy tálba beletesszük, és ugyanabba a serpenyőbe lepirítjuk az angol zellert, a répát, kivesszük a serpenyőből, lepirítjuk a csiperkegombát, próbáljuk szárazon hagyni, hogy ne eresszen vizet, és utána így, hogy van a húst, a lepirított répát, angol zellert és gombát beletesszük a paradicsompüréhez, a másik serpenyőbe, a másik lábasunkba, felengedjük borra, jó, tehát azt mondanám, hogy majdnem egy üvegbort én bele szoktam tenni, vízzel, és ugyanúgy, mint a pörköltet főznénk, puhára főzzük a húst, próbáljuk evaporálni ezt a, úgy értem, hogy elfőzni mindig a levét, felengedni, és egy csodálatos, sűrű, sötét barna pörköltet fogunk kapni, sóval, borssal ízesítjük, de maga a zöldségeknek, a kakukkfűnek, rozmarinnak, babéllevélnek ez a csodálatos íze benne lesz, zseniális étel.
De krumpli meg ilyesmi nincs benne, semmi, csak a hús.
Igen, és sokféle körettel szokták Franciaországba is ezt adni. Ahány helyre megy az ember, én új krumplival ajánlanám ezt.
Télen elég nehéz.
Petrezselymes új krumplival, vagy petrezselymes burgonyával.
Kedves hallgatóink, Villám Attila, séf, főszakács, aki Londonban a király szakácsa volt, mondta el ezt a receptet. Én azt hittem, hogy ez rövid lesz. A műsoridő egyötödét körülbelül fölemésztettük. A burgundi, mondtam az elején, hogy egy olyan dolog kéne, amit egy háziasszony könnyen elkészít. Hát igen, sokra becsüljük a háziasszonyokat, de mit jelent az, hogy a király szakácsa volt?
Igazából én nem személy szerint neki főztem, hanem én a St. James's palotában, ahol a legfontosabb Royal Dining Room van, én annak voltam a konyha főnöke, és bármikor a király család tagjai ott tettek, akkor én nekik főztem. De kihangsúlyozom, hogy nem az ő személyes szakácsuk voltam napi szinten. Az úriembert úgy hívták, hogy Mark Flanagan, aki nekik személy szerint reggel, délbe, este napi szinten főzött. Én főztem a királyi családnak, több tagjának, de nem napi szinten, hanem alkalmi szinten. És igazából rendezvényeken, az ő rendezvényeiket, a királynőnek a temetése, a királynak a koronázása, ezeket a számtalan más rendezvényre segítkeztem, menüt írtam, összeszerveztem a csapatot, megszerveztem a rendezvényt, és nyilván lefőztem az ételeket.
Azért mondjon néhány nevet. Tehát magának, Erzsébet királynőnek is főzött, vagy a mostani uralkodónak is főzött, esetleg Diana hercegnőnek is főzött, esetleg a mostani trónörökösnek is főzött.
Igen, itt mindig el szoktam mondani, hogy nem sok mindenről beszéltek, mert ugye aláírtunk egy titoktartási szerződést, ami kezdi komolyságát veszteni, de felhívták a figyelmet, hogy ez egy nagyon-nagyon érzékeny téma, tehát vigyázni kell, tehát én nem sok nevet említhetek itt, de főztem a mostani királynak, és mi nem nagyon tudjuk, néha nem, mert sőt, legtöbbször nem igazán mehetünk be ezekre a rendezvényekre, nyilván mi szakácsok vagyunk a konyhán. Tehát az, hogy pontosan kik vannak ezek a rendezvényen, az titoktartás fedi. Nem is kicsi. Tehát itt mindenkinek, ugye minden egyes királyi család tagjainak úgy mondanám, saját testőrei vannak, biztonsági emberek, akik csak azért állnak ott, hogy mi nem essünk ki, csináljunk fényképeket, a mobiltelefonokat beszokták gyűjteni, tehát igazából nem sok lehetőségünk van bármilyenféle logisztikára, kommunikációra, vagy akár még úgy is mondanám, járkálásra ezekbe a termekbe, vagy ezekbe, mert annyira szigorúan védik őket.
Olyan előfordult, hogy a király vagy a királyné vagy valamelyik herceg azt mondta, hogy üdvözlet, jó napot, hello, mit tudom, előfordul, odaszólt önhöz?
Nem a királyné, nem a király, de hercegnők, hercegek, igen, többször kommunikáltunk velük, trónörökösnek a keresztelőkön, tehát velük igen, de maga a királyné vagy Károly, ők valahogy másképp voltak, tehát ők nem annyira közvetlenek a személyzethez, mint például Prince Harry herceg, vagy William herceg, vagy ott lakott az én irodám mellett nem messze Princess Anne, Anna hercegnő, Beatrice, Andrew herceg, és számtalan más lordok, királycsaládtag részei, gyermekek.
Akárhogyan is egy portré műsorban meg kell kérdezni, hogy egyáltalán hogy került oda? Honnan származik, hogy jutott eszébe, és mikor, hogy elhagyja Magyarországot, és szerencsét próbál az Egyesült Királyságban, és miért pont ott?
Erről szeretek is beszélni, mert a 2000-es évek elején Magyarország közel nem volt olyan helyzetben, pláne gasztronómilag, mint ma, és én nagyon-nagyon szerettem volna a legjobb lenni ebben a szakmában, mindent elsajátítani, amit ez a szakma nekem adni tud, és kiemelkedni. Én annyira szerettem főzni, szerelmes voltam a szakmába szenvedélyesen a mai napig, kiskoromtól, tehát egy annyira fontos lett nekem, és annyira közel kezdett állni a szívemhez ez a dolog, hogy a maximumot szerettem volna kihozni, és láttam, hogy Magyarországon annyira nincs erre lehetőség. Tehát mentem jobbnál jobb éttermekbe, de amit láttam akkor a YouTube videókon, meg tévében, magazinokban, Magyarországon azokat az ételeket, azokat a színvonalú ételeket még nem készítették el. Még nem volt olyan szinten, tehát nekem egy lehetőségem volt az kimenni külföldre, Michelin csillagos éttermek közelébe lenni, Michelin csillagos szakácsok mellett főzni, és tőlük tanulni.
Na de pillanat, hát már felnőtt ember volt. Tehát egy szakácsiskolát végzett?
Igen, elvégeztem itt a szakácsiskolát, akkor még ezt kint nem fogadták el. Ez ugye a 2000-es évek eleje, akkor kezdődött ugye a kelet-európaiak kimenetele Angliába, tehát én nem az első közt voltam, de még az eleje volt ennek a dolognak, és kint el kellett végeznem, tehát komolyabb konyhákba csak úgy kerülhettem annak idején még be, most már nem így van, most már bárki jött, ment, bemehet bárhova, de akkor még nem, tehát akkor még nagyon komoly szakmai vizsga volt, szakmai felvételi, és látták, hogy én a nemzetközi konyhával nem vagyok tisztában annyira, és megmondták, hogy foglalkozunk veled, de neked mellette el kell végezned Angliába itt a szakácsiskolát is, amit elvégeztem. Ez egy 3 éves iskola volt.
Egy keresztkérdés, az édesapja is szakács?
Nem, nekem a szüleim nem, viszont engem nagyon megfogott a, mint szerintem sok másunkat, a nagymamáknak a főztje, tehát magának az ételkultúrának az elég magas volt a családba. Mindig megadtuk a módját, hogy a nagymamámhoz elmentünk ebédelni, átbeszéltük ott az ételeket. Nekünk elég komoly volt a mi családunkban az ételkultúra. Édesapám mindig elvitt fiatal koromban jobbnál jobb éttermekbe kipróbálni új dolgokat, a legjobb kínai étterembe annak idején a 90-es években még Budapesten.
Hát mi volt az édesapja?
Az édesapám a mai napig egy sikeres vállalkozó, és én rengeteg köszönetet mondhatok a családomnak, mert elég szerencsés fiatal voltam, aki elég sok mindent, pláne gasztronómilag a világ több táján megismerhetett a szüleimnek köszönhetően. Nekem a déd nagypapám anyai ágról volt nagyon komoly szakács és cukrász. Ja, tehát lehet, hogy onnan öröklődhetett ez.
És akkor a szülei nézték, hogy ez a gyerek megbalondult, ez szakács akar lenni, ahelyett, hogy folytatná azt, amit a szülők már sikeresen elkezdtek, és ráadásul elmegy valahova a nagyvilágba.
Ez jó kérdés, ezt meg se kérdeztem tőlük, de ez egy jó kérdés, köszönöm szépen az ötletet, erről el fogok velük beszélgetni. Én azt tudom, hogy nyilván ők nagyon büszkék voltak arra, hogy én ennyire akarom ezt csinálni, és ennyire komolyan veszem, és nyilván kint Angliába, így, hogy 150%-kal mentem előre ebbe a szakmába, jobbnál jobb éttermekbe, mindig egyel följebb, és sikerült elég jó körökbe bekerülni, és elég jó szakmai tudást elsajátítani, pláne a szakmá iránti még nagyobb tiszteletet, még nagyobb bizalmat. Így ők is látták, hogy ez nem csak egy gyerekkori ötlet, hanem ez egy nagyon komoly projekt, aminek hála Istennek meg is jött a böjtje.
A böjtje az eredménye?
Az eredménye, így van.
Testvére van?
Van egy húgom, és van egy fiatal öcsém. Úgy értem, hogy fiatal, hogy jóval fiatalabb, mint én. Úgy nőtt fel, hogy én már kint voltam Angliában. Ugyanaz az apa, ugyanaz a anya.
De akkor ők nem szakácsok?
Senki nem szakács. Egyedül én vagyok a családban szakács, és...
És a felesége sem szakács?
Nekem sajnos nincs feleségem, de szeretnék. Tehát várom a jelentkezőket, majd a műsor végén a telefonszámot.
Ne vegyék komolyan, kedves hallgatók, csak annyi fontos ebből, hogy ezek szerint egyedülálló. Nem, bár csak zárójeles megjegyzés. Azt mondja, hogy szeretné, hogy legyen felesége. Na de ez nem úgy van, hogy hú, szeretném, és akkor várom a nem tudom micsodát, hogy a sült galambot, hanem azért valahogyan valamit tenni kell. Ha mindig a konyhában van, akkor ott...
Ez így van, ez is egy nagyon jó téma, mert nekünk annak idején, akik Michelin csillagos éttermekben dolgoztunk, fine dining éttermekben London kellős közepén, meg az egésznek a szívverésébe, vérkeringésébe, szívdobbanásába voltunk benne, itt egyetlen embernek nem volt ott akkor családja. Sőt, igazából nagyon barátai se. Tehát itt ez csak a szakmáról szól. Reggel föl kell, ember bemegy, ledolgozik 16 órát egy könnyebbik napon, nehezebbik napon egy 18-20 órát, hazamegy, pihen egy pár órát és megy vissza heti 6-7 napba, hosszú éveken keresztül. Akárki akármit is gondol, vagy mond erre az egészről, itt nincs más út. Tehát ha valaki el akar kerülni a csúcsra ebbe a szakmába, és jó fizető állást szeretne egy nap magának, és sokra akarja vinni, akkor csak ez az egyetlen út van.
Két kérdés. Egyrészt, hogy azért csinos kukta lányok nem voltak ott a közelben?
Ők a kapcsolatok, tehát normális esetben a vendéglátás ilyen belterjes dolog, tehát normális esetben ugye a pincéllányok, akikkel mi szakácsok együtt szoktunk lenni, vagy szakáslányok, vagy cukrászok, tehát na most ez a nagyon kemény munka, ez egy ideig szól, tehát ez nem egy életen keresztül fog menni, hanem kell, én azt szoktam mondani, hogy minden egyes szakembernek el kell menni egy nagyon komoly étterembe, Michelin csillag legalább egy csillag legyen, de nyilván 2 vagy 3 az még jobb. És azt szoktam mondani, hogy egy 3 év minimum. Maximum egy ilyen 6-8 év. Utána többet nem bírja az emberi szervezet ezt a napi 16-18-ra munkát. Ez csak fiatalon lehet. Én azt szoktam mondani, hogy 30 év az a felső határ. A profi főzés az olyan, mint a profi futball. ugyanaz. Tehát semmi különbség nincs a kettő között. Ez a sport, nagyon-nagyon erős fizikai sport, rengeteg bemelegítéssel, rengeteg foci mérkőzés. Nálunk a konyhán ugyanígy van, rengeteg előfőzés, bemelegítés utána, rengeteg mérkőzés, nagyon komoly szervizek, itt nem lehet hibázni, nagyon komoly csapatmunka. Michelin csillagos étteremben egyetlen hiba egy csillagba kerülhet. Akik ott dolgoznak, ez az egész életük, ez a cél az életbe. És itt egyetlen hiba, ez rengeteg embernek az életét, karrierét befolyásolhatja.
És akkor nem volt ilyen hiba az ön életében? Tehát nem fordult el, hogy valamit elrontott, és akkor, hogy mondjam, én látom ezeket a műsorokat.
Igen.
Látom a filmeket. A filmekben a konyha olyan, mint egy hadszíntér, hogy ott van a séf, a főnök, és úgy diktál, mint a hajós kapitány a hídon, amikor az ellenséges tenger alatt járó közelít, és én ezen mindig fennakadtam, hogy miért csinálnak úgy, mintha ez egy ilyen, nem tudom mi lenne, az életünk függ tőle, hát legfeljebb odakozz már a leves. Na!
Jogos a kérdés, azért, mert minden embernek más a fontos. Pár embernek például nézzük most, ha már itt vagyunk a gasztronómiánál, nézzük, csak maradjunk a legegyszerűbb példánál, a McDonald's-ot. Az az ember kitalált annak idején egy hamburger összetételt, ami az egész világot befolyásolta a mai napig. Billiók jönnek be ebből az ötletből, vagy akár a Kentucky Fried Chickenből. A főzés az ugyanez. A főzés az olyan processzorokat és endorfinokat mozgat meg az emberekben, ami az egyik legfontosabb dolog az egész életben. Tehát maga az ételkultúra, ha belegondol, akkor nincs olyan esemény az életünkben. Az olyan egy temetés, az olyan egy esküvő, az olyan egy szülinap. Mindenhol majdnem, hogy az ételen van a hangsúly, hogy mi lesz az esküvő étel. A halotti tor. Elmegyünk randevúzni, akár egy hölgyel, vagy a hölgyek egy úrral, az étterem, akkor a családba, a szülnapi étel. Tehát ez minden. Na és ezért ez másképp, ez a szakma másképp hat az emberekre, mint például, ha valaki egy szobafestő mázoló. Akkor nincsenek olyan endorfinok, olyan boldogsághormonok egy fal.
Lehet, hogy a színek, hát a színek, a zöld, meg a sat, hát ez, na de ezt a festő nem így látja. A festő úgy látja, hogy ott maszatol a konyhában, miközben a festő a gyönyörű világos kék színre festi ki a nem tudom micsodát, a hálószobát is, élvezi.
Tovább megyek. Akkor nevezzük úgy, hogy az étel az egy létszükséglet.
Ez igaz.
Ami egy elég nagy úr, ugye azt szoktuk mondani, az éjség nagy úr. Na, rengeteg embernél, aki elkezdi ezt a szakmát, akit én ismertem, akikkel én együtt dolgoztam, a legtöbbi az nem azért kezdte a szakmát, mert csak kellett egy szakma. Ezt a szakmát a jó szakemberek azért csinálják, mert szenvedélyesen szeretik ezt a szakmát, imádnak főzni, és nagyon szívesen bent vannak 18 órát a konyhában, ez a legjobb hely, ami nekik lehet.
Műsorunk vendége Villám Attila, szakács, séf, aki a londoni St. James's Palace-ban dolgozott, vagyis a Szent Jakab palotában, és nem mellesleg a Király vacsorája című könyv szerzője. A szerkesztő Sályi András. Visszatérek az élettörténetéhez. Eljutottunk odáig, hogy nem tudom hány éves korában azt mondta, hogy szakács akar lenni, a legjobb akar lenni, és miért pont az Egyesült Királyság a számomra egy rejtély, mikor Franciaország, Olaszország sokkal kívánatosabb a főzés szempontjából?
Igen, igen és nem, mert azt mondanám, hogy abban az időben, a 2000-es évek elején Londonban, és a mai napig így van egyébként, tehát 25 év eltelt azóta, de a mai napig elmondhatjuk, hogy London az egy olyan világváros, az egyik olyan világváros, ahol a legtöbb Michelin sztár étterem megtalálható. Az angol ételkultúra és Londonnak a Michelin csillagos éttermei, ez két nagyon különböző dolog. Van a Angliának egy ételkultúrája, mint akár Magyarországnak is, de ez nem befolyásolja, hogy akár a spanyolok, akár a franciák, akár az ázsiaiak nyitnak ott Michelin csillagos éttermeket egyet, aztán kettőt, először szerezek egy csillagot, aztán kettőt, aztán hármat. Tehát jelenleg London a mai napig a világvezető világváros a Michelin csillagos éttermekbe, gasztronómiába.
Jó, értem, Londonba ment, vagy az Egyesült Királyságba inkább. Jó, értem. Tudott angolul? Jól tudott angolul? A konyha nyelvet tudta?
50%-os voltam a konyha nyelvvel, angolul egyáltalán nem beszéltem, nagyon, nagyon nehéz volt az legelején, nagyon nehéz, de hogy akkor nem is annyira sok magyar volt még kint, tehát igazából szinte csak angolokkal vagy külföldiekkel voltam együtt, ez pillanatok alatt fölkaptam. Én magamon csodálkoztam, hogy eltett egy-két év, és szinte folyékonyan beszéltem, hogy senki nem beszélt magyarul, ezért rá voltam kényszerű, hogy csak angolul társalogjak mindenkivel. Nem értettem a szavakat, nagyon sokat nevettek rajtam, rámutattam az asztalra, és kérdeztem, hogy ez mi. Mondták, hogy ez table. Oké, akkor ez az asztal. Oké. És így kérdezősködtem, mint egy ilyen, nem is tudom, nagyon furi volt, és pillanatok alatt ez a legjobb tanulási módszer.
Egyedül volt, mint az ujjam? Senki magyar a közelben? Senki ismerős? Legalább valami szállást kell találni, egy hónapos szobát, vagy valamit. Honnan volt pénze? Jó, az apja biztos valami útravalót küldött.
Igazság szerint pénzre nagy szükség nem volt, mert én kint dolgoztam, ezért kerestem a pénzt. Annyit beszéltem, hogy tudtam magamnak egy albéletet szerezni. Akkor a 2000-es évek elején sokkal könnyebb volt még Londonba, illetve úgy értem, hogy az Egyesült Királyságba. Befogadóak voltak nagyon, pillanatok alatt lehetett csinálni hitelkártyát, papírokat, ami az embernek az életéhez kint szükséges. Most már ugye ez szinte lehetetlen, tehát most már ugye nem csak a Brexit miatt, hanem még a Brexit előtt is nagyon-nagyon meg voltak húzva a határok. Nagyon nehéz volt munkát találni, nagyon nehéz volt papírokat intézni. Ennyit változott ugye a politikai szituáció.
Bevándorlás.
A bevándorlás, így van az elmúlt 20 évben. De amikor én kimentem, akkor ez egy napos dolgok voltak szó szerint.
Mennyire élvezte? Tehát ott volt Londonban. Londonra azt mondják, hogy sok kis város egymás mellett, már az is problematikus, hogy jobbról jönnek az autók, és nem balról.
Ugyanaz a válasz szinte, hogy a 2000-es évek elején ez egy zseniális élmény volt Anglia. Nem csak nekem, hanem a legtöbbünknek, akik kimentünk. Nyilván 99%-ban szakácsokkal, vendéglátósokkal voltam. Viszont ahogy teltek, múltak az évek, azt mondanám, hogy ilyen 2015-16-tól ez elkezdett lefele fejlődni a színvonal az mindennek, akár az életnek. Ennek is politikai okai voltak szerintem, azért, mert ebbe most nem menjünk bele. Én kint voltam, én láttam saját szememmel, hogy mi történik. Én teljes mértékben megértettem a sok döntését annak az országnak, mert más kint lenni és kint látni ezt fizikailag, hogy itt mi van, meg más kívülről nézni, Magyarországon lenni, a híreket hallgatni, teljesen más kint ezt szabad szemmel látni, hogy mi történt. De most én már nem mennék vissza. És a legtöbb, sőt, szintén azt mondom, hogy nem is a legtöbb, szerintem már mondhatom azt, hogy mindenki itthon van. Vagy abban az országból, vagy éppen tartozik. Voltak kint ausztrálok, amerikaiak, dél-afrikaiak, olaszok, spanyolok, nagyon sokan, skandináv országokból nagyon sok embert ismertem, rengeteg baráti kör volt, és az elmúlt, azt mondanám, 4-5 évben mindenki elment haza. Talán elvétve egy-két embert ismerek még, aki kint van.
Mit szeretett a legjobban, amíg ott volt? Valami olyan angol dolgot, ami csak ott van. Volt ilyen?
Ajaj, volt ilyen. Maradjunk a gasztrómiánál. Engem Angliának lenyűgöztek például ugye a pubjai. Mi szakácsok, ugye, tehát a sört azt nagyon-nagyon szerettük. Hát tényleg a sör kultúrája fantasztikusként.
Barna sör.
Mi Guinnessesek voltunk a legtöbben a konyhán. Tényleg a focinak a szeretete és a kultúrája engem, mint focirajongót nagyon-nagyon lenyűgözött. Tényleg fantasztikus. És én kiállok Anglia mellett mindenféle szempontból. Szerintem zseniális ételkultúráik van. Én akkor kimentem, mindenki mondta, uff, Angliának nincs a legjobb ételkultúrája. Meg kell mondjam, hogy én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Szerintem az angol reggeli a mai napig egyik kedvencem. Neked is?
Nem. Arra voltam kíváncsi, hogy milyen az az angol reggeli.
Többféle verzióban létezik, de az alapösszetevői ugye az angol kolbász, ami szerintem fantasztikus, az angol bacon, ami van füstölt verzióban, többféle, vagy nem füstölt, akkor ugye valamilyenféle tojásforma, tehát ugye ez lehet tükörtojás, vagy rántotta paradicsomos bab, tehát ez egy elengedhetetlen része az angol reggelinek. A sült paradicsom, a sült gomba és a úgynevezett rosti, potato rosti, tehát ez ilyen krumpli pogácsa, angol krumpli pogácsa, ez is egy elengedhetetlen része, és hát ugye a hurka, az úgynevezett Black Pudding, ami megint egy jelen. Ez egy elég nagy kiadó sétá, meg kell mondjam. Ez szerintem ilyen 2500-3000 kalória közül mozog, viszont akik azt tették, azok estig nem ettek. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ilyen reggeli ebéd volt ez igazából, tehát ugye brunchnak is szoktuk nevezni. Szerintem zseniális, én nagyon-nagyon nagy rajongója vagyok ennek, és ezt ugye a barna, úgynevezett egy ilyen barna mártásot ették, ez Hagen P. Brown sauce-nak nevezzük, de ez igazából egy hideg, barna mártásos dolog volt, ami szintén zseniális.
Látom az elragadtatást az arcán. Anglia, a királyi család, hogyan jutott el odáig, hogy egyáltalán a királyi palotának lehessen a szakácsa? Gondolom nem a csúcson kezdte.
Én úgy kezdtem igazából, mint ebbe a szakmába legtöbben, tehát kimentem, én csak segédszakás tudtam lenni. Nyilván ott kint eltett több mint 20 év, tehát rengeteg dolog történt. Rövidre vágva ezt, én, mint úgy mondtam már, egyre jobb éttermekbe próbáltam elmenni, legyen az akár hotel, vagy ez akár egy Michelin csillagos étterem, vagy bármi.
Mindig egy-két év után rögtön váltott?
Ez ugye változó volt. Legelején meg igen, aztán ugye, ahogy idősödik az ember, és jobbnál jobb helyekre kerül, több mindent tud a szakmáról.
Onnan már nehezebb, jobb helyről van, már nehezebb tovább
van,
lépni.
Így van, szó szerint így van. És Angliában elég nagy divat volt, most egy 10 éve körülbelül, hogy vállalkozó szakácsok voltunk. Tehát igazából egy magánvállalkozó szakácsok voltunk. Ez azt jelenti, hogy így próbáljak példát mondani, hogy van a szezon a Balatonon, az emberek szeretnének egy nagyon jó konyhafőnököt, vagy nagyon-nagyon jó szakembert valahova. Mi elmentünk, és ott lenyomtunk egy 3-4-5 hónapot, mint vállalkozó szakács, és utána akár a cricket versenyeken, a Forma 1-en, Arsenal foci csapatna, és mondtam, de tehát nekem szerződéseim voltak, le voltam szerződve cégekkel, és én nagyon sikeresen sikerült ezt nekem csinálni. Volt egy menedzser, én fizettem neki, és ő menedzselte az én életem kint, mint magánvállalkozó szakács, szerezte nekem a jobbnál jobb munkákat.
Mondjon ilyen munkákat, vagy mondjon híres embereket, akiket így a munkái igen. Során etetett.
A Bajnokok Ligája egy elég komoly dolog volt, tehát én le voltam szerződve egy hatalmas céggel, a FIFA, ugye, aki a Bajnokok Ligáját, meg minden más szervezett. Én a VIP embereknek, tulajdonosoknak, klubtulajdonosoknak tudtam különböző stadionokba főzni Londonba, akár Fulham, Tottenham, Arsenal, számtalan csapatnak ott éppen, ahol meccs volt. Ez egy nagyon-nagyon nagy élmény volt, nagyon-nagyon szerettem csinálni. Ingyen meg tudtunk nézni a meccseket, látni a játékosokat, fényképezkedni velük, és akkor a lóverseny Angliában egy nagyon elterjedt dolog, és akkor annak voltak ugye a Royal Ascot, ezekre a lóversenyekre azért elég ominózus emberek látogattak el, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pénzzel, és ők egy nagyon magas színvonalat váltak el, egy nagyon magas színvonal ételt váltak el.
És akkor a milliárdosok közül az egyik küldött egy fullajtárt, hogy szóljon a szakácsnak, én fölveszem saját szakácsomnak. Ilyen nem volt?
Ilyen nem volt, ez már akkor volt, amikor én a palotán belül dolgoztam, hogy egy-két, mert ugye én le voltam szerződve a menedzserrel, tehát ahhoz, ha valaki szeretne engem, akkor a menedzseren kell, hogy keresztül menjen, ezt nem szekedtem akkor meg, mert nem tudtam volna elszámolni, vagy leszámlázni, tehát itt azért elég komoly szabályok voltak. A menedzserem szólt az egyik nap, hogy Attila lenne egy nagyon komoly állás most, neki is ez egy elég komoly kapcsolaton keresztül jött, és ha érdekel engem, ha nem érdekel, ő nagyon-nagyon szeretné, hogyha megpályáznám. És itt kezdődött 2015-ben az én palotás karrierem, és nagyon nehéz volt bekerülni, majdnem fél éven betelt.
Műsorunk vendége Villám Attila, szakács, séf, aki a londoni St. James's Palace-ban dolgozott, vagyis a Szent Jakab palotában, és nem mellesleg a Király vacsorája című könyv szerzője. A szerkesztő Sályi András. De valaki beajánlotta a palotához? Tehát ez történt? Mert a menedzserét azt mondja, hogy megkeresték. Tehát, tehát valaki ott a foci meccsen, vagy valahol evett valami jót, és azt mondta, hogy na, ez a királyi palotába való.
Nem így történt, hanem úgy történt, hogy a én menedzserem a királyi palotának a toborzó tagjaival volt nagyon jó kapcsolatban, és meg lett hirdetve ez az állás rendesen, hivatalosan. Az én menedzserem az ő cégével azért szeretett volna engem is ott indítani, egyrészt, hogy ez nekem nyilván nagyon jó, másrészt, hogy ez mind üzlet, ez nekik is hatalmas pénz. Tehát ha én kapom meg ezt az állást, akkor őket nagyon nagy pénz fogja ezt illetni. Ez nekik legalább ugyanakkor üzlet volt, mint nekem, és ide rengeteg cég, rengeteg szakácsot küldött. Több száz emberből fognak egyet fölvenni.
És akkor ez úgy volt, hogy ott ültek kint, és várták, hogy behívják önöket, és akkor ott volt egy konyha, ahol kellett főzni, azt mondták, hogy nem tudom, mit csináljon, és akkor így. Na jó, biztos nem így.
Nem, ez nem így volt. Ez úgy van, hogy interjúk vannak megszervezve. Az első pár alkalom az emberek bemennek, és próbálják teljes mértébe kivesézni őket, mert ugye ne felejtsük el, hogy a biztonsági ellenőrzés az itt fontosabb, mint a szakmai tudás. Az, hogy az ember megbízható legyen, tiszta háttere legyen, olyan biztonsági emberekkel együtt tudjon dolgozni, titoktartástól kezdve. Ez egy nagyon-nagyon összetett dolog.
És akkor a húga telefonált önnek Angliába, hogy te Attila, miért zavarnak engem Nagy-Britanniából? Miért kérdezgetnek? Ilyenek is voltak?
Ilyenek nem voltak, viszont rengeteg olyan volt, hogy én nekem telefonálnom kellett haza, amikor már fölvettek engem, mert hiába kerül be az ember és veszik föl, több biztonsági ellenőrzés van, tehát több cég többfélét csinál, és voltak annyira komolyak már, amit tényleg csak az Interpol dolgozói, meg tehát olyan bűrók, hogy így mondjam, nem tudom, hogy elmondani, hivatalnokok kapnak, tehát a legmagasabb, akik már bekerülnek a királyi család személyes WC-jébe, be tud menni az ő szobáiba, tehát ehhez tehát nekem 8 hónapomba tellett csak, hogy ezeken a security biztonsági ellenőrzéseken átessek, és ehhez kellett hazatelefonálni édesanyámnak a akkori partnerét, az előző partnerének, ő hol dolgozott, mikor született, neki a felesége ki volt. Tehát egyszerűen több száz oldal, szó szerint több száz oldal security. Egyetlen nem megy át, dobják vissza az egészet, 2 lehetőség van, harmadiknál sajnos vége.
És akkor már ott dolgozott a palotában, de még tartott az ellenőrzés, azon izgult, hogy átmegy vagy nem megy, és ha nem megy át, akkor már az előző üzlet is csődbe ment, mert azt meg már ott hagyta, akkor megint ott állt volna az kvázi az utcán.
Szó szerint. El nem is tudok mit mondani. Ez így történt. Ilyenkor elve fél év volt az, hogy én kaptam meg, tehát ugye több száz emberből mindig felezték ugye a csapatot. Miután úgy volt, hogy na én leszek az, nekem utána még úgynevezett próbafőzés kellett csinálnom számtalan embernek. Számtalan.
Gázon főzött, vagy indukciós, vagy hogy?
Össze-vissza főztem, megmondom őszintén, mert ugye rengeteg embernek, akkor erről most viszont tényleg nem beszéltek, hogy a private házába mentem, és ott kellett egy estét, egy számára fontos estét lefőznöm, az ő és az ő vendégeinek. Teljesen más volt a konyha, mint egy másik személynek a házába. Ezek nyilván hatalmas villák voltak. Hát itt voltak elképesztő konyhai Igen, csak.
Na de pillanat. Én kérdeztem ezt, hogy gázon főzött, vagy indukciós, vagy sima elektromos, nem tudom micsoda. Milyen eszközökön? Rozsdamentes edények voltak, vagy vasból készült edények voltak, vagy részserpenyők voltak? Vagy...
Igen. Ez a kérdés megint nagyon érdekes, mert úgy kell elképzelni, hogy mindent másba csinálunk. Tehát akarok egy burgundit, amiről beszéltünk, azt például egy öntött vasba szeretném csinálni, mert abba föl jó. Ez ugye mi is ugye Magyarországon egy hóföl a legjobb pörköltet, kint a bográcsba. Kint ugyanígy van, szeretnék egy halat csinálni, azt másba csinálom meg, mint amikor szeretnék egy téket, vagy egy húst csinálni. Tehát ugye azt a serpenyőt, vagy azt az edényt használom, ami annak az ételnek éppen megfelel. Ha nincs, akkor beszerezzük.
Az milyen az a serpenyő? Lehet kapni teflon serpenyőt használtak például?
Igen, a teflon serpenyőt használtunk például a halakhoz. De voltak ezek a nagyon régi kiégett serpenyők, tehát úgy nevezzük nem teflonnak, tehát ragadó serpenyők. Azokat viszont, ha jó fölforosítottuk, sokkal szebben sült bennük a steak. Ezeket elég jó karban tartottuk, ezeket átmostuk, beolajoztuk, hogy ne rozsdásodjanak, és használt előtt még egyszer jó áttöröltük. Inkább az étel volt nagyon furi, mert ugye azt mondják, hogy vörös hús nem szabadna enni, de itt igazából a vörös hús volt a legnagyobb divatban, marha, bárány, főleg ez a kettő ment szinte állandóan, tehát csirke Angliában nincs divatba. A marha és a bárány után akkor inkább a halat mondanám, nagyon nagy halevők. Amikor ez a vörös hús dolog jött ugye egy 10 éve körülbelül a világba, hogy ez mennyire károsító, én annyit gondolkoztunk a konyhán, hogy hát akkor nem tudom, hogy ezek az angol emberek, meg a királyi család tagjaink, ezek a felső millió, hogy úgy mondjam, ezek vörös húst tesznek minden ebédre, minden vacsorára. Mégis sikerült elélni majdnem 100 évet Fülöp hercegnek és 100 évet a királynőnek, pedig ők szerintem 99,99% vörös húst tettek. Szóval jó Isten tudja, hogy ez hogy van, de érdekes dolgok.
A kés. Milyen késeket használt? A konyhában a kés, a szakácsnak a kése, az a minden. Japán késeket használt?
Igen, ezek nagyon-nagyon jó kérdések. Ahány szakács van, annyi különféle márkát szeret. Tehát mindenki másra esküszik.
Például egy olyan kés, amit használt, az mennyibe kerül, ha megveszi a boltban?
Egy komolyabb japán kés, amivel én például másnak vagyok a híve, én például a Fredericks Dix, ami egy nagyon régi márka, én inkább a német acélnak vagyok a híve, de az én kollégám, akik japán késekkel dolgoztak, volt olyan 4-5 ezer font volt egy kés, ami magyar pénzben, nem tudom, talán 2 millió forint.
Egy darab kés?
Egy darab kés. Nyilván az egy örök élet, örök garanciás, de voltak nyilván kések 4-500 fontért, ami egy 200 ezer forintos kés. Tehát a komolyabb szakácsok szerintem, tehát 2-300 ezer biztos, hogy volt alapszinten egy kés, azok az alap, akikkel ők dolgoztak.
Azt megmerte fenni? Hát fogy a kés. 200 ezer helyett már csak 180-at ér, mert elfogy.
Igen, ezeket a késeket normális esetben nem mi fenjük, hanem elviszük szakemberhez, aki csiliárdokért fenni ezt meg nekünk, de úgy megfenni, hogy utána egy évig megint nem kell menni. Ezeket mi halandók nem tudjuk megfenni, ez egy külön szakma, ezeket fenni, ezeket a japán acélokat. Erről nagyon sokat tudnék beszélni.
Mert a hentesnél azt látom, hogy a hentes leveszi a húst, és akkor fogja a kést, meg azt a nem tudom, fenő acél, igen, és akkor megfenni. De minden egyes húsdarabnál megfenni, szinte minden vevőnél, de akkor egy évig nem fenték ezt a kést?
Igen, na most a magyar hentesek, meg a kinti profi Michelin csillagos szakácsok kései között hatalmas különbség van, ezt meg kell mondjam.
Nem gondoltam, hogy a hentes kése 200 ezer forintba kerül.
Igen, így van, tehát rengetegféle módszer van, mert vannak azok a Victorinox kések, ez egy nagyon elterjedt alapmárka, egyébként zseniális, nagyon jó. Amiről te beszélsz, az például egy Victorinox csontozó kés, ami zseniális acél, nagyon-nagyon éles, nagyon könnyű karban tartani, saját magadnak tudod fenni, nagyon sokszor kell, hogy fenjed, nagyon éles, viszont el fog fogyni. Olcsóbb, de 2-3 évente venned kell majd egy újat, ha ezt naponta 10 órás használatban van.
És akkor egy komoly szakács viszi a késeit? Van egy külön táska, abban 10-15 kés?
Annyi nincs, illetve ritka, mi vállalkozó szakácsok annak idején volt egy kisebb táskánk, és azt a 8-10 alapkés vittük, ami nélkül szakács nem mehet el dolgozni. Viszont nyilván az olyanok például, hogy a szűrőeszközök, vagy a magozóeszközök, az normális esetben voltak a konyhákon, tehát nekünk az nem kell, hogy legyen. De egy csontozókés, filézőkés, szakácskés, ezeket igenis vinni kell, tehát ezeket illik magunknál tartani.
Nem unalmas ez az élet? 18 órát a konyhában. Tudom, nagy szerelem, akkor is. Hát annyi minden más van. És egy idő után, mikor már csak a királyi palota szakácsa volt, már nem járt versenyekre, már nem járt foci meccsre. Nem mondta meg?
Hát nem fogod elhinni, de meg fogsz lepődni a válasz, nem, hogy nem untam meg, hanem egyre jobban szerettem még mindig. Ez egy olyan szenvedély, hogy amikor hazamegyek mai napig, alig várom, hogy mehessek másnap. Már izgatott vagyok, amikor elalszok, már egy olyan projektben vagyok, hogy meg kell csináljak egy nagyon-nagyon finom halászlevet 650 embernek. Ez minden nap egy kihívás, az ilyen ételek, hogy azt úgy megcsinálni, hogy az tényleg egy nagyon komoly éttermi színvonalon, hanem még annál is magasabb. Ez nagyon nagy munka, de ez egy nagyon élvezhető dolog, és nem lehet megunni. Nincs olyan szakács, aki azt mondja, hogy megunta ezt a szakmát. Ilyen szakács nem született meg. Ha megszületett volna, én arról tudnék.
Zárójeles kérdés kitérő. A szakácsok kövérek?
Most ezt most rám érted? Vagy...
Nem. Villám Attila nem túlsúlyos.
Nem túlsúlyos. Köszönöm. A szakács ugyanolyan, mint bárhol másik szakmában vannak kövérek, vannak vékonyok. Ez egy hülyeség, hogy vékony szakácsnak ne higgyünk. ugye van egy ilyen mondás, hogy vékony szakás nem lehet jó szakás. Ez nem igaz.
Képzeljük el, a saját főztjét sem eszi meg.
Ez nem igaz. Én rengeteg olyan szakácsot ismerek, aki eszik egész nap, megállás nélkül, és mégis egyszerűen nagyon-nagyon vékony. Ez függ ugye a napi mozgástól, mert attól függetlenül szakácsok vagyunk, rengetegen konditerembe járnak, sportolnak, de 70%-ban kövérek a szakácsok. Pláne itt Magyarországon, meg kell mondjam őszintén, de Magyarországon jellemzőbb a túlsúlyos szakács, mint például kint Angliában.
A szakács állandóan eszik, főz, de hát kóstolni kell, hát mese nincs. És akkor az ujjával belenyúl az ételbe?
Na, ez két külön kérdés volt. Na, az egyik kérdés, hogy ilyen nappal leszünk, egyébként ez nem megy. Tehát mindent meg kell kóstolni. Sőt, mindent meg kell kóstolni sokszor, hogy tudjuk, hogy a legvégső eredmény tökéletes lesz, ami kimegy. Ujjal soha nem nyúlunk bele, az akár az utolsó napot jelentheti egy konyhán, tehát az egy olyan hiba, ami megbocsáthatatlan. Mindig tiszta kanállal nyúlunk bele, és minden kóstolás után alaposan elmossuk a kanalat. Ez már régen is így volt. Nagyon komoly higiéniai előírások szoktak lenni, és hála Istennek ezt látom én is, ahova megyek. Néha csak besegítek ide oda dolgozni, hogy a konyha főnökök megtanítják a srácokat, hogy mosd el a kanalat kóstolás után, mosd meg a kezedet, ha dohányzol és visszajöttél a szünetből, mindenhol kesztyűt viselünk, a munkákhoz gumikesztyűt eldobhatod, fogok egy hús, kifilézem, eldobom a kesztyűt, fölveszek egy új kesztyűt, és fölvágom a kolbászt, vagy bármi mást.
Mondott valamit, dohányzás. A dohányzás az eleve nem jó, mert akkor hogyan kóstol? Változik az íz?
Ez így van, korrekt. Hála Istennek egyre kevesebben dohányoznak, úgy értem, hogy úgy eleve. A konyhán, ez lehet, hogy kicsit furán fog hangzani, de a dohányzás az egy nagyon nagy hátrányt jelent. Nem akarok diszkriminációba belemenni, de én is meg szoktam kérdezni. Egyik első kérdésem, amikor felveszek valakit, miután megkérdeztem, hogy mi a neve, megkérdezem, hogy dohányzik-e. Mert ez nem egy szép szokás egy konyhán, eleve úgy bemenni étellel foglalkozni, az ember friss cigaretta szaga van. Nagyon rossz fényt vet az étteremre, amikor a vendégek jönnek és látják, hogy hátul dohányoznak a szakácsok. Kevés százalékban ismerek akár külföldön, akár Magyarországon dohányzó szakácsokat. Egyre kevesebbet.
Mondta, hogy az élete a főzés, hogy ott volt a világ egyik legelegánsabb helyén, mint szakács, mint komoly ember, uralkodói családtagoknak főzött, és akkor most itt vagyunk a Velencei tó partján, Magyarországon, hazajött. Hogy hazajött? Hát azt mondja, hogy ez volt a minden.
Igen, Anglia... Ez egyik ok, hogy hazajöttem, mert az az ország már, én úgy érzem, hogy a Brexit után is semmi gond nem volt Angliával, félre ne értsék, amit szeretnék mondani. Mai napig egy zseniális ország, csak elvesztette azt a varázsát, ami akkor megvolt. Tehát rengeteg politikai változás volt, és nem volt én számomra, nem volt már egyensúlyba a befektetett munka, a megkeresett pénzzel, és maga többbe került az élet, mint amennyit adott az ott lakó embereknek. Nekem a végén kicsit kibillentett engem az egyensúlyból, hogy egyszerűen az ember már nem érzi magát jól egy országba, mert nem tud boldog lenni, hiába dolgozik és törekszik. A másik oka pedig eltelt nagyon-nagyon hosszú idő. Nekem már hiányoztak a szüleim, ugye azért eltelt több mint 20 év. Én teljesen kimaradtam. A Palota az egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz hely volt dolgozni. Engem nagyon megviselt lelkileg, fizikailag, szellemileg, erkölcsileg. Rengeteg álmatlan éjszaka, sírós éjszaka, hónapok, hetek. Meghalt a Fülöp, meghalt a királynő, koronázás. Ezek egy nagyon-nagyon komoly projektek. Szerintem nem sok ember tudná megérteni a világon, hogy mivel jár egy ilyen rendezvényeket megszervezni, és ilyen szintű ételeket előállítani hosszú éveken keresztül. És tudja az ember, hogy mikor fejezi be, mert nyilván ez rámert az egészségünkre, a jövőnkre. Én úgy érzem, hogy a legjobbkor fejeztem be, 8 évig voltam ott intenzíven, ami már ott is egy szép időnek számított. Én nagyon-nagyon örülök, hogy hazajöttem, mert 2 éve jöttem most haza, és én nagyon-nagyon jól érzem magam itthon, nagyon jó itthon lenni. Teljesen más országba jöttem haza, mint ahonnan elmentem. Amennyire jó döntés volt kimenni akkor, annyira jó döntés volt hazajönni.
Két kérdés, az első, csak rövid válasz, hogy az angol királyi palotából bárhova mehetett volna szakácsnak. Franciaországba, Olaszországba, Spanyolországba, milyen vonzó helyet mondjak még. Nem volt kísértés?
Nem volt kísértés, mert néha az emberek bele kell gondolni, hogy azért van egy család, ami nagyon fontos, és most vagyok ott az életemben, hogy szeretnék én is családot. Mindent próbáltam megcsinálni, hogy a legtöbbet kihozzam a karrieremből. Az egész életem ennek szenteltem. Most itt vagyok 42 éves, és úgy érzem, hogy a következő nagy projekt az életemben az a család lesz. Ahhoz Magyarország szerintem a legtökéletesebb hely, mert ugye magyar vagyok, az az álmom, hogy itt teremtsem meg a családomat az országba, ahonnan vagyok, és ebbe az országba fölnevelni a gyermekem, és tovább folytatni az életem.
Záró kérdés. Mi a kedvenc étele? Amikor azt mondják, hogy na, mondd el, azt főzzük. Mi az a kedvenc?
Nagyon fura választ fogok adni. Lehet, hogy annyira fura, hogy nem is lesz jó, de azért elmondom. Itt mellettünk ugye egy pár utcával van egy pékség. És én múltkor hazavittem ezt a, ők csinálják ezt az igazi régi magyar kenyeret, amit még a mi gyerekkorunkban vettünk, még melegen. Ezen nőttem én is, nagyapánk még keresztet vetett ugye a kenyér alján. Na, ezt a kenyeret árulják. És én múltkor vettem egy ilyen kiló kenyeret, és hazamentem. Föl volt szeletelve ilyen jó vastag szeletekre. És komolyan mondom neked, ez olyan jó, hogy elmondhatom ezt az élményt egyébként. Én beleharaptam, így törtem, mint a Bibliába, ezt a kenyeret ugye megtörtem, beleharaptam, és annyira jó esett az az egyfalat kenyér, annyi friss volt, puha volt, ropogós, még meleg volt, és az egész gyerekkorom a szemem előtt láttam, és annyira jó érzés volt, annyi sztori jutott eszembe a kenyérről, hogy így gondoltam magamba minden egyes rágás, minden egyes falat, amikor úgy lecsúszott a torkomon, én azt mondtam magamban, hogy ez szerintem a világon a legjobb étel most ebben a pillanatban.
Az elmúlt percekben Villám Attilát hallották, aki séf, szakács, korábban a St. James's Palace-ban, vagyis a londoni Szent Jakab palotában dolgozott, és a Király vacsorája című könyv szerzője. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sályi András.